Istennek igéjét János evangéliumából olvasom. János evangéliumának a 17. fejezetéből, a 15. verstől a 19. versig terjedő részt hallgassuk meg fönnállva. Tehát János evangélium a 17. fejezetéből a 15. verstől. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint hogy én sem a világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldtem én is őket a világra. És én ő érettük odaszenteltem magamat, hogy ők is megszenteltek ki legyenek az igazságban. Eddig olvasom az igét. Ma, ha elővettük az útmutató igéinket, és megnéztük, hogy milyen igéket ír elénk, vagy te állít elénk Isten igéje, akkor nem csak azokat az igéket láthattuk, amik előttünk vannak, és amelyek még sok-sok bátorítást is jelentenek, bár az előbb felolvasott ige szakasz, amit a imádságunk előtt olvastunk, az nem egy reményteljes üzenetként állhat előttünk, hisz az Úr Jézus ott arról beszél, hogy milyen lesz majd az utolsó ítélet, és valóban megrettentő dolog arra gondolni, hogy amikor majd Isten eljön, visszajön, Jézus visszajön, akkor milyen dolgok is fognak történni. Az imaórán beszéltünk arról, hogy mit is jelent az Isten félelem, és azt mond, arról olvastunk az igében, hogy a bölcsesség kezdete az Istennek a félelme, és azt említettem, hogy persze az ember, amikor az Isten félelemre gondol, akkor nem elsősorban arra kell gondolni, hogy rettegünk, félünk Isten jelenlététől, bár ugye ez is benne van az igében, és nagyon fontos látni, hogy rettenetes dolog az Isten kezébe kerülni, és nagyon sok olyan isteni ítéletről olvasunk a Bibliában, amely tényleg elszörnyezti az embert, és megretten ettől a gondolattól is. De amikor Isten igéje arról beszél, hogy Istent félni kell, akkor nem elsősorban, vagy nem csak erre a félelemre gondol, mert akkor az ember belekeseredne, bele szomorodna, és megrettenne az egész élettől, hogy hát mi lesz, hogyha Isten kezébe kerülünk, hanem arra az Istenre kell gondolni, aki ugyan igazságos és igazságosan a bűneink miatt valóban a büntetés várna ránk, de ugyanakkor pedig azt az Istent kell látnunk, aki megbocsátott nekünk, aki szemeivel tanácsol bennünket, aki hűséges, aki kegyelmes, akiről Isten igéje annyi bátorító dolgot mond el, tehát, hogy valahogy úgy tudtam magamban összefoglalni, mint az az apa, akit a gyerek tisztel, ugyan fél akkor, amikor valami rosszat tesz, de ugyanakkor pedig olyan módon néz rá, hogy mindig a szavát lesi, mindig úgy szeretne tenni, ahogy az édesapja teszi, szeretné őt utánozni, és kimondani azt, hogy én olyan szeretnék lenni, mint édesapám. Tehát, hogy az a fajta félelem, az a fajta tisztelet, amiről Isten igéje beszél, amikor azt mondja, hogy Isten félelem az, amikor kezdjük félni az ő nevét, amikor keressük az ő akaratát. Tehát ezt a fajta félelmet is látnunk kell, és nagyon jó, hogyha ezt megértjük. Tehát nem csak azt kell látnunk, hogy Isten ítéletet fog elvégezni, vagy már oly sokszor meg is tette azt, hanem az a fajta félelem, amiben ott van a tisztelet és a szeretet, ott van benne az a Istenhez való ragaszkodás, amiben tudjuk azt, hogy Isten mindent a legjobban cselekszik. Tehát Amikor ma a ítélet vasárnapja van, akkor nem elsősorban azért állítja elénk Isten ezeket a gondolatokat, hogy rettegjünk és valami kényúrként lássuk Istent, hanem amikor megnézzük a útmutató igéit is, éppen arról szólnak, hogy Isten egy más utat akar nekünk adni. Nem az ítéletet akarja az ember életén, nem az ítéletet akarja a mi életünkben, nem megítélni akar bennünket, hanem arra bátorít, hogy válasszuk azt az utat, amelyet ő ad nekünk, amelynek a végén nem az ítélet lesz, amelyben, hogyha vele járunk, nem azok a nyomorúságok fognak érni bennünket, amely a bűn következményeként Isten igéjében elénk van állítva, hanem azt a fajta áldott életet akarja nekünk kínálni, amiben, hogyha vele járunk, egyrészt átélhetjük napról napra az ő hűségét is. Majd amikor eljön az ítélet napja, akkor azt tudja majd nekünk mondani, hogy jó van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, és én sokra bízlak, gyere be te a te atyád örömébe. És erről beszél az útmutatónknak ma a legfontosabb üzenete, vagy mondhatjuk az eredeti üzenete, ami ki van írva, amikor a korintusi második levélben azt mondja az apostol, hogy ma van a kegyelemnek az ideje, ma van az üdvösség napja, vagyis hogy nekünk ma el kell döntenünk, nekünk még van lehetőségünk arra, hogy Isten szeretete mellett döntsünk, az ő hűsége mellett döntsünk, az ő követése mellett döntsünk. És ezt állítja elénk Isten igéje. Tehát nem megfélemlíteni akar bennünket, hanem azt akarja, hogy döntsünk mellette, és éljük át azokat az áldásokat, amiket Isten elkészített számunkra. Három gondolat jutott eszembe ezzel kapcsolatban, vagyis hát három rész a Bibliából, amikor Isten igéje arról tesz bizonyságot, hogy azok az emberek, akik Istenben bíztak és vele jártak, azoknak az élete milyen áldásokban volt teljes. És csak hagyj említsem ezt a három gondolatot, az egyik, vagy az első kettő az Ószövetségben található, az egyik az, amikor József történetében, amely egy nagyon kedves történet egyébként is, de amelynek van egy nagyon fontos üzenete is, amit én nagyon kedvelek és szeretek, azt a gondolatot, amit szeretnék a testvérek elé állítani, amikor azt mondja Isten igéje, hogy bármi, amihez József hozzányúlt, vagy amit tett, azt Isten megáldotta. És azért fontos számomra ez, mert mindig az a vágyam, és azt szeretném a magam életében, és minden szeretteim életében, gyermekeim életében, hogy mindaz, amihez hozzáfogunk, amit teszünk, azon Isten áldása legyen, hogy azt megáldja Isten. És persze mondhatjuk azt, hogy persze ez egy fontos dolog, mindannyian ezt szeretnénk, de miért áldotta meg Isten Józsefet? Azért, mert József hűséges volt Istenhez. És akkor is, amikor a legnagyobb kísértései voltak, amikor talán az élete függött azon, hogy Isten mellett dönt, vagy behódol a királynak, és olyan dolgokat cselekszik, amiről világosan tudja, hogy Istennek ez nem kedves, akkor ő választotta az Isten útat. És ami sokszor fájdalmas volt, sokszor nyomorúságos volt, sokszor nehéz volt, de Isten azt mondja, hogy de az Úr megáldotta őt, minden munkáját, amihez csak hozzányúlt, azt Isten megáldotta. Hát ezt az életet szeretné az ember élni. Vagy a másik ilyen férfi, akire gondoltam, ez pedig Dániel volt, akiről szintén azt olvassuk, hogy ő mondta azt, hogy mindent, amit Istentől kapott, azt Isten kegyelméből kapta. Tehát minden, ami az életében volt, azt Isten kegyelméből kapta, és olyan jó látni Dániel életében is Istennek ezt az áldását, azt, hogy hogyan hordozta őt, hogyan erősítette meg őt. És a harmadik történet, vagy gondolat, az pedig, amikor Pálról és Barnabásról olvasunk a Cselekedetek könyvében, amikor azt mondja az ige, hogy Pál és Barnabás által Isten csodákat és jeleket cselekedett. Hát ez az, amire mindannyian vágyunk, hogy valóban boldog, gazdag, áldásokban gazdag életünk legyen. De mi az, ami bennünket ide elvezethet? Tehát mi kell ahhoz, hogy ezek az áldások legyenek, és ne a retteges kincsben, félelemben kelljen az embernek az életét leélni, attól a rettegéstől, hogy vajon Isten hogyan fog bennünket majd megítélni, és mindig az ítélettől félünk, mert tudjuk, hogy bűneink vannak, tudjuk, hogy sok dolgot elkövettünk, ami helytelen, és mindig ettől rettegünk, hogy vajon ki fog-e derülni, vagy ha kiderül, akkor mi lesz ennek a büntetése, márpedig Isten igéje azt mondja, hogy minden napvilágra fog kerülni egyszer. Egyszer majd ott állunk Isten ítélő széke előtt, ha ezen a földön sok mindent el is fogunk tudni majd az emberek elől rejteni, olyan dolgokat, amiket megtettünk, és lehet, hogy magunk is szégyeljük, de Isten előtt egyszer csak minden ki fog derülni. Azt mondja az ige, hogy megnyílnak majd könyvek, amiben minden le van írva. Hát attól rettegni, vagy abban élni, hogy egyszer minden kiderül. És egyszer majd Isten elszámoltat bennünket. Hát hogyan éljük le az életünket? Ezzel a rettegéssel, vagy azzal a boldogsággal és azzal az áldással, amiről Isten igéje beszél, és sok-sok embernek az életében leírja. Tehát hogyan lehet az enyém ez az áldás? Mi kell ehhez? Jézus itt a főpapi imájában úgy imádkozik, hogy azt mondja, hogy szenteld meg őket az igazságoddal, mert a te igéd igazság. Szenteld meg őket. A napokban is beszélgettünk, és az imaórán is beszélgettünk, vagy bocsánat, a bibliórán a héten arról, hogy kik is a szentek. Ugye nem régen, múlt héten beszéltünk arról, hogy minden szentek napja volt, és ez a gondolat volt előttünk, hogy Isten mit is akar a szentekkel, hogy mire is bátorít bennünket a reformáció, vagy a visszaemlékezés azokra az emberekre, akik előttünk jártak, és ugye mindig fölmerül az emberben az a kérdés, hogy de kik is a szentek? Kik azok, akikről Isten igéje beszél, vagy amit talán mi gondolunk, hogy kik is a szentek? Kik ezek a minden szentek? És Isten igéje arról beszél, hogy az Úr azért imádkozik, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal. Vagyis, hogy kik is a szentek? Mit is jelent a szent és a szentség? Én azt hiszem, hogy ezzel a gondolattal kell foglalkoznunk, mert azt mondja Isten igéje, hogy a szentség az, ami az ember életére nézve áldást hoz. Na de mi is ez a szentség? Mit is jelent az a szentség, amiért Jézus imádkozik, és ami aztán azt az áldást hozza az életünkre, amit József életében láthatunk, hogy Isten minden munkáját áldássá tette, vagy a többi hithősnek az életébe, akár az Új Szövetségben Pál apostol, vagy ahogy említettem, ugye a prófétát, hogy hogyan lesz az az áldás a miénk. Mit is jelent az, hogy szent valaki, vagy szent valami. Isten igéje arról beszél, hogy az a szent, ami valaki, vagyis Isten számára el van különítve. Amikor beszélünk a szent sátorról, vagy beszélünk a szent edényekről, amivel annak idején az Isten tisztelet folyt, illetve az áldozatok folytak, ez azért volt szent, mert ez Isten számára volt elkülönítve. Ezt csak arra használták, hogy Istennek szolgáljanak vele. És ugyanígy van az ember életére nézve is, hogy az az ember volt szent, amikor Isten igéje azt mondja, hogy szólt Isten a szent prófétái által. Hát kik voltak ezek a szent próféták? Voltak szent próféták és nem szent próféták? Nem, hanem arról beszél Isten igéje, hogy ezek a próféták, ezek a hithősök, ezek azért voltak szentek, mert Isten számára el voltak különítve. Mert az ő szolgálatára voltak. Mint ahogy a papok és léviták, akik megszentelték magukat is. Abban az időben, amikor az ő szolgálatukat végezték, semmi mással nem törődtek. Csak azzal, hogy Istennek szentelték magukat. Ezért megtisztították magukat, hogy szolgáljanak az Úrnak. De mindig ott van az emberben ez a gondolat, hogy ó, olyan jó azoknak, akiket Isten így elhívott. Akik szentek, akik szolgálnak a templomban, szolgálnak itt, szolgálnak ott. Hát igen, ezek különleges emberek és a próféták, akiket Isten elhívott egy szent feladatra, amit Istennek elkülönítettek. Hát ezek az emberek sokkal másabbak, mint mi. És akkor lehetne említeni, vagy sorolni azokat az embereket, akik tényleg mondhatjuk, hogy szentek voltak, és valami nagy dolgot cselekedtek, de ez milyen módon lesz jelen az én életemben? Vagy lehetséges-e az, hogy valahogy én is átéljem? Mert én nem vagyok olyan, mint Mózes, nem vagyok olyan, mint József. Úgy érzi az ember, hogy sokkal kevesebbre vagyok elhívva, én rólam nem fognak könyveket írni, én csak egyszerű, mindennapi életet élő ember vagyok. Hát én hogyan lehetek szent? Mire hívott el engem az Úr? Nagyon fontos dolog azt látni, hogy a szentség, amire Isten bennünket elhív, vagy kiválaszt, az nem azért van, és nem azért hívta el ezeket az embereket, mert ezek jobbak voltak, vagy tökéletesebbek bárkinél. Emlékezzünk csak Izrael életére, amikor Isten igéje azt mondja, hogy nem azért hívta el az ő népét, mert ők mindegyiktől jobbak voltak, vagy különbek. Nem azért. Hanem kiválasztotta őket Isten az ő kegyelméből, nézve Ábrahámra, Izsákra, Jákobra. És amikor az Ószövetségben olvasunk Éliről, meg az ő fiairól, akiket Isten elkülönített, hogy Istennek szolgáljanak, azt olvassuk, hogy ők pedig elhagyták ezt az utat. Tehát nem azért hív el bennünket Isten, vagy nem azért mond bennünket szenteknek, mert mi ezt megérdemelnénk, hanem Isten az ő kegyelme által hív el bennünket. És erre kell néznünk, hogy miért szeret bennünket Isten? Miért akar nekünk áldást adni? Mert megérdemeljük? Nem, azért, mert szeret. Mert gazdaggá akarja tenni a mi életünkben, életünket. És emlékezzünk csak, amikor arról olvasunk éppen Dániel prófétának az imádságában, amikor azt mondja, hogy Uram, mi nem a mi igazságunkba bízva hozzuk eléd a mi kívánságainkat, hanem egyedül a te nagy kegyelmedben bízva hozzuk eléd. Nem azért, mert megérdemelnénk. És nekünk ezt kellene a szívünkre helyezni, hogy Jézus is azért imádkozik, hogy szenteld meg őket, különítsd el őket az én számomra. És ezért mondja Péter az ő levelében, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzetség vagytok. Isten titeket elkülönített azért, és azért hívott ki a sötétségből a világosságára, hogy neki szolgáljatok. Tehát ez jelenti a szentség, hogy Isten elhívott engem, és neki szentelem az életemet. És én azt gondolom, hogy föltehetjük a kérdést, hogy szent vagyok-e abban az értelemben, amilyen értelemben Isten beszél a szentségről. Hogy el vagyok-e különítve Isten számára. Hogy én neki szántam az életemet. Igen, ezt mindenkinek ki kell mondani magában. Mindenkinek dönteni kell, hogy én kinek akarok szolgálni. Mert ha a mammonnak, vagy a világnak akarok szolgálni, akkor oda szentelem magam. Vagy ha Istennek akarok szolgálni, akkor neki vagyok egy szent eszköze. El vagyok különítve az ő számára. El vagyok különítve. Mert ha el vagyok, mert ha ő mellette döntöttem, akkor én is szent vagyok és szeretett. És Isten ezt akarja. Ez az első lépcső ahhoz, hogy Isten áldásában részesüljek, hogy Isten megáldja az életemet úgy, ahogy megáldotta Józsefnek az életét, vagy ahogy látjuk ott Pál és Barnabás életét, vagy ahogy Dániel történetében olvassuk, hogy Isten mindent úgy cselekedett, hogy az áldássá volt az ő számára. Mi a második lépcső? Isten igéje azt mondja, hogy a szentség a hívő ember számára egy egész életen át tartó küzdelem. Azt mondja Pál a korintusi második levélben, mivel pedig, hogy ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében, vívén véghez, ami megszentelésünket. És miről beszél itt az Úr Jézus? Szenteld meg őket a te igazságoddal, mert a te igéd igazság. Hogy miről beszél az Úr? Úgy, hogy arról beszél, hogy nekünk is meg kell szentelni magunkat. Szentek vagyunk, de dolgoznunk kell azon, hogy ez a szentség az valósággá váljon, hogy Isten kiformálja a mi életünkben azt a tisztaságot, amilyen ő maga is. A korintusi első levélnek az elején így szólítja meg az apostol a testvéreket, és nagyon kedvelem ezt a levelet, amikor azt mondja itt a levél kezdetén, hogy Pál Jézus Krisztusnak szolgálja Isten akaratából elhívott, azt mondja, hogy nektek írom ezt a levelet Korintusba, a Krisztus Jézusban megszenteltetteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevét segítségül hívják. És olyan kedves dolog, hogy azt mondja, hogy ti, akiket Isten megszentelt. A szenteknek írom ezt a levelet. Hát milyen emberek éltek ott Korintusban? Kik voltak ezek a szentek, akikről az apostol beszél? Ugye azt gondolná az ember, hogy hát ezek az emberek, akik mindenben tökéletesek, mert egy szent emberek. És akkor nem sokára pedig azt mondja a 10. verstől az apostol, hogy olyan szomorúan látja azt, hogy pártoskodások vannak köztetek, irigységek, viszályságok, felfuvalkodások, és még előfordul a paráznaság bűne is, és akkor az ember ott áll, hogy akkor most hogy is van ez? Hol van az a nagy szentség, amiről beszélünk, amikor ilyen dolgok megtörténnek? Igen, szentek abban az értelemben, hogy Isten elhívta őket. De abban az értelemben, a tisztaság tekintetében vannak még dolgok, amiket el kell végezni. Elhívásunk szerint szentek vagyunk, Isten számára elkülönítettek, de ugyanakkor a mindennapi életünkben még köt bennünket mindaz a sok kísértés, amiben élünk. És Istennek a nagy kegyelme az, és itt Jézusnak az imádságában is azt láthatjuk, hogy nem azért kéri az Úr a szenteket, nem azért kéri az Úr Istent, hogy ezeket a szenteket kiemelje ebből a világból, hogy ők valami különleges módon éljenek itt ezen a földön, hanem azt kérem, hogy tartsd meg őket ebben a világban, a kísértések ellenére is. És ezért küldi el a Szent Lelket az Úr, hogy megerősödjünk, hogy le tudjuk győzni a kis kísértéseinket, és hasonlóvá tudjunk lenni a mi Urunkhoz, azaz szentségben tudjunk élni. Legyetek szentek, mert én magam is szent vagyok. De és ez nem csak a korai kereszténységnek a problémája volt, hogy nem tudták megélni az életükben azt az elhívást, vagy nem tudtak úgy válaszolni az életükkel a tanítványok, mint ahogy szerettek volna, és valóban voltak közöttük visszavonások, voltak pártoskodások, mindenféle erőtlenség, hanem ez a mai életben is így van. Isten elhívott bennünket egy gyülekezetben, elhívott az ő követésére, de mennyire vagyunk mi a szónak abban az értelmében szentek, hogy az Úrhoz hasonlóvá lettünk. Igen, lehet azt gondolni, hogy hát ezzel nem kell törődni, mert kegyelem az, ami megtarthat bennünket. Nagyon sok templomba járó ember, nagyon sok, hát mondjuk hívő embernek, bár azt hiszem ezt a szót egy kicsit nehezen vagy félve tudom itt kimondani, azok a hívő emberek, akik abban gondolkodnak, hogy hát Jézus azért halt meg a mi bűneinkért, hogy eltörölje azt, és hogy majd az ő halála által az én bűneimet ő megbocsátja ott, amikor megállunk előtte. Igen, talán azt gondoljuk, hogy ez elég. De azt hiszem, hogy az lelki kiskorúságra vall, aki így gondolkodik. Isten igéje azt mondja, hogy én szent vagyok, és ti is szentek legyeketek. Tehát nem lehetünk elbizakodottak, hogy majd Isten úgyis megbocsát nekünk, mert ő ismer bennünket, és tudja a mi erőtlenségünket. Hanem azt mondja, hogy igyekezzünk, törődjünk, az odafelvalókkal törődjünk. Amikor ma az útmutatót elővettük, akkor ezek az igék álltak előttünk, amikor azt mondja az Ószövetségi ige, amit jól ismerünk, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazokkal az igékkel, amelyek Isten szájából kijön. Hát ezzel kell élni, ez az, ami bennünket megerősít, amely megtisztít. És amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy ne csak a eledelért munkálkodjatok. Azért munkálkodunk eleget, mert abból szeretnénk sokat. De vajon munkálkodunk-e a lelkünk üdvösségéért, a megtisztulásért? Mert azt mondja Isten igéje, és arról beszél az Úr Jézus, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, mert a te igéd igazság. Tehát mivel tisztít meg bennünket az ő igéjével? Ha azt hallgatjuk, ha azt olvassuk, ha azt arról gondolkodunk éjjel és nappal, ahogy az ige mondja, amivel Isten megtisztít bennünket az Efézusi levél szerint az ige fürdőjével. Igen, és elkezdek úgy járni, úgy élni, ahogy Isten igéje azt elém állítja. Nem kényszerből, hanem úgy, hogy mert megértem azt, hogy ez a helyes, hogy ne lopj, ne tégy olyan dolgokat, amelyek a te fele barátod ellen valók. Igen, Isten meggyőz engem erről, és megtisztít engem. És van még egy másik dolog, ami által tanít az Úr, amit nem szeretünk, a fenyítés által. Pedig ez is benne van. Isten időnként koppint az orrunkra. Időnként megmutatja azt, hogy ne legyél felfuvalkodott, mert csak egy pici szál az, amin áll a te életed. Nem könnyű ezt megérteni, vagy eljutni ide. Csak akkor, amikor nagy nyomorúságba kerül az ember, vagy amikor Isten valamilyen módon megállít engem, és azt mondja, hogy vigyázz, mert ennyi múlik minden. Keressed az Isten országát és az ő igazságát. Eljutni ide, hogy engedem, hogy Isten megtisztítson az ő igéje által. És a harmadik dolog, ezt már csak tényleg röviden említeném, mit jelent a szentség. Igen, amíg ezen a földön élünk, addig abban a szentségben, amire vágyunk, nem részesedhetünk. Pál azt mondja, hogy én nem mondom, hogy elértem volna, nem mondom, hogy tökéletes volnék, elértem volna ezt a szentséget, amire vágyom, de célegyenest igyekszem. Amiért megragadott engem az Isten, hogy elérjem azt, addig az a tökéletesség, amire vágyunk, nem fog megtörténni, amíg be nem megyünk az ő örömébe. Az Efézusi levélben azt mondja az ige, hogy az a tökéletes szentség, amiben majd élhetünk, ami az ő országában, majd a testünk megváltatásában fog kiteljesedni. Amikor azt mondja, hogy majd amikor önmaga elébe állítja dicsőségben az egyházat, és hogy azon ne legyen semmi szeplő, vagy ránc, vagy valami aféle, hanem legyen szent és fedhetetlen. Az Úr azért imádkozik, hogy mindez megvalósuljon. És ha ez megvalósul az életünkben, akkor lesz az életünk áldott. De mi akarjuk ezt? Oda szenteljük-e az életünket az Úrnak? Akarunk-e az ő akarata szerint járni, és engedni, hogy Isten az ő lelke által, az ő igéje által, az ő megfeddése által, de megtisztítson bennünket hasonlóvá léve ő hozzá, és vágyunk ki arra, hogy egyszer majd tisztán, tökéletesen álljunk ott az ő dicsőségében, az ő országában. Isten erre hívott el. Ezért imádkozik az Úr Jézus. Nem ezt kérem, hogy vedd őket ki a világból. Nem azt kérem, hogy valami különleges módon bánj velük. Mert nem e világból valók, ahogy én sem ebből a világból való vagyok. De azt kérem, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. És amiképpen engem elküldtél ebbe a világba, én is úgy küldtem el őket. És én ő érettük, oda szenteltem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. Igen, kérdés, hogy milyen életet szeretnénk élni. Állandó rettegésben, amiatt, hogy Isten megítél bennünket, és mindig félve attól, hogy vajon kiderülnek-e azok a dolgok, amiket tettünk, amit helytelenül cselekedtünk, mert félünk attól, hogy jön az ítélet, vagy abban a bizonyosságban, hogy Isten áldását készített el számunkra. Azt akarja, hogy minden munkánk, amihez csak nyúlunk, azon áldás legyen. Ezt kell nekünk eldönteni. És amikor az ítéletről beszél, akkor ezért mondja az ige, hogy ma van az üdvösség napja. Ma kell választanunk. Válaszd az életet, az áldást. És ne akarj a félelemben élni. Ezt kell nekünk eldönteni. És ezért hívott el bennünket szentségre Isten. Szenteljük magunkat oda, adjuk oda neki. Kérjük, hogy tegyen tisztává bennünket. És majd akkor az abban a kiteljesedésben, amire Isten bennünket elhívott, majd színről színre, testünk nélkül, az itteni földi testünk nélkül láthassuk meg az Urat. Ezért imádkozik az Úr Jézus. És olyan jó lenne, hogyha mindannyian, akik itt vagyunk, és a mi szeretteink és barátaink is átélnék Istennek ezt a csodálatos áldását. Ez csak attól függ, hogy merünk-e mellette dönteni. Ahogy énekünk mondja, ma még lehet, ma még szabad. Ma még leborulhatunk a kereszt alatt. Itt van a kellemetes idő, itt van az üdvösség napja. Ez a döntés ránk vár. Ha megtesszük, Isten megáld. Ha nem tesszük meg, ennek minden nyomorúságát mi fogjuk megtapasztalni. De Isten nem erre hívott el. Jézus nem ezért imádkozott, hanem azért, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal. A te igéd, igazság. Isten ezt a szentséget adja nekünk. Amen.